Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Soltész Anikóval beszélgetünk, jogász, közgazdász, szociológus és a kisvállalkozásokat segítő SZÍD alapítvány volt igazgatója. Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy a nőkkel kapcsolatos hátrányok, már a nők életét érintő hátrányok, ha vállalkozni akarnak, ez azonnal megjelent már 1992-ben előtted, amikor elkezdted ezt a munkát.
Igen, és lépni kellett, tehát ki kellett találni, hogy mivel segíthetünk a hozzánk fordulónkon, és akkor így alakult ki az alapítványban egy tevékenységi struktúra, hogy tanácsot adunk, vállalkozni tanítunk, üzleti tervezésre tanítunk, de nem hagyományos porosz módszerekkel, mert az nem célra vezető, tehát megtanultunk tréningeket tartani. Utána, hála a szociológusi múltamnak, tehát erős késztetést éreztem arra, hogy ne csak a házhoz jövő problémákat kezeljük, hanem a 90-es évek elejétől kutatásokat is végeztünk a lehetséges célcsoport körében, vállalkozónői kutatást. Aztán a másik probléma is házhoz jött, tehát a nők nem egyedül vállalkoztak, hanem van, aki elhozta a férjét is, és akkor ott kézzelfoghatóvá, tapinthatóvá váltak a házastársakon belüli, vagy a házasságon belüli a házastársak közötti feszültségek, amelyek...
Nem tesznek jót egy vállalkozásnak.
Nem, főleg, ha egy olyan családi vállalkozásról van szó. Talán a hallgatók még emlékeznek, 20 évvel ezelőtt különösen kis településeken volt olyan, hogy palackozott italok boltja, amikor egy házaspár reggel kikelt az ágyából, megreggelizett a konyhájában, és előre ment a ház tiszta szobából átalakított üzletrészébe, ott palackozott italokat árult, majd a nap problémáit az asztal mellé, majd az ágyba visszavéve folytatták a családi vállalkozásukat, amik testileg, lelkileg tönkre nem mentek ebben, anélkül, hogy bárki, egy mai coach, vagy egy NLP-s szakember, egy jógaoktató segített volna oldani ezeket a feszültségeket. Tehát akkor elkezdtük a családi vállalkozások kutatását. Jöttek a romák, a nagyon-nagyon tiszteletreméltó igyekezettel, hogy segítsenek a sorsukon, és a negyedik célcsoport a 90-es évek elején ők a fiatalok voltak. Tehát itt volt egy esélyegyenlőségi csomag, nem
egy
így
matrix,
neveztük.
Egy rendes
így
matrix.
Van, nem így neveztük, de tudtuk, hogy rajtuk segíteni kell, és aztán ez oldódott, mert egyre másra jöttek létre más civil szervezetek, akik levették a vállunkról a fiatalokat, családi vállalkozásokat nem, de lettek romákat segítő alapítványok, maradtunk a nőknél, és a családi vállalkozásoknál, ezek viszont súlyosan ott voltak az alapítvány mindennapjaiban.
Uh-huh. Hogy nézett ki például, ha elmész vidékre, hiszen egészen más a helyzet vidéken, mint Budapesten. Mit kellett nekik tanítani? Milyen problémákat hoztak? Milyen típusú üzletekbe akartak belefogni a nők? Mertek-e egyedül a férjük nélkül elindulni, már amennyiben egyáltalán volt férjük vagy társuk?
A 90-es évek elejé vidéki vállalkozások jó része másolásra épült.
Milyen másolásra?
Hogyha neki sikerül, akkor nekem is fog.
Hiába van belőle már hat a környékemen.
Igen, 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 és a hetedik törvényszerűen bukni fog, már csak azért is, mert én nem értek hozzá, nekem nincs olyan múltam, nincsen olyan tudásom, nincsen olyan képzettségem. Nagyon nehéz volt megtanítani azt a ma már triviálisnak tűnő dolgot, hogy jó, ha találunk egy monopól helyzetet, jó, ha van valakinek egy úgynevezett réspiaca, és ha versenypiacon...
És kis településeken, vagy hol? Tehát mit, hol kellett ezt megtanítani?
Voltunk.
És mi volt a réspiac például egy nőnek a 90-es évek elején, mondjuk egy pár ezres kisvárosban?
Aki most eszembe jut, neki a csecsemőruha készítés. Uh-huh. Tehát felszámolták a magyar könnyűipart, utcára került egy csomó varrónő, és aki fantáziát látott ebben, elkezdte a varrást, az én gyerekeim még, ha ünneplőben voltak, francia rugdalózóban voltak, akire én gondolok Pest környékén, ő a franciánál szebb, dizájnosabb rugdalózókat gyártott, és akkor rá azért is emlékszem, mert rajta keresztül találkoztunk azzal a problémával, amit tudományosan úgy nevezünk, hogy a magyar vállalkozások méretgazdaságossági problémája. Hozzá eljött egy amerikai vállalkozónő, szeretett volna rendelni tőle a magyar csecsemőruhagyártás kapacitása nem volt akkora, mint amennyit ez a nő rendelt volna tőle.
Nem tudta megcsinálni
a hajó.
Két-három varró nőjével.
Ez így van. Így van.
És nagyon sokszor volt így?
Elég sokszor volt így, mert ennek az egész szférának az a problémája 92 óta, hogy minden kormány azokat a közepes vállalkozókat szeretné támogatni, amelyeket meg kéne teremteni. Az én elképzelésem szerint úgy, hogy adunk egy lökést, egy kezdőlökést az egyszemélyeseknek, segítjük őket, hogy fölvegyék az első, a második, a harmadik, a sokadik alkalmazottjukat, nem rakunk a vállukra kitermelhetetlen közterheket, és akkor előbb-utóbb az egyszemélyes vállalkozásokból mikrovállalkozások lesznek, majd nekik is adunk egy további lökést, csökkentjük a terheiket, és akkor így jut, létrejön az a polgárság, ami majd, hát aminek lenni kéne, hogy a művészeteket és mindent támogatni lehessen, de ez a fajta fokozatosság a kiszámíthatósággal együtt szeretném megérni, hogy ez egyszer létrejön, és nem is adom föl, hogy harcoljak ezért.
Vállalkozni jó, mondtad egyszer, de nehéz, ez ki is derült a szavaidból, és ezt mindenki tudja, aki egy személyes, vagy két, vagy három személyes kisvállalkozó. Ami megdöbbentő adat, és nem tudom, hogy igaz-e még, hogy az aktív nőknek mindössze 52%-a az, aki foglalkoztatott, tehát akár saját magát foglalkoztatja, akár aktívan dolgozik, ez lehet, hogy igaz?
Hát a közmunkaprogramok biztosan szépítettek ezen, de alapvetően ez igaz. Ezért kéne nagyon értékelni azt, ha valaki maga számára munkát teremt, veszi a fáradtságot, szétnéz, megtalálja azt, hogy mire van szükség, akit most látok magam előtt egy balatoni településen, a gyógynövénygyűjtésből csinál üzletet, gyógynövényes bombonokat állít elő, szörpöket készít, és eladja a szállásadóknak. Tehát ehhez szem kell, kíváncsiság kell, és
de az erre rá kell vezetni valószínűleg, hogy észrevegye, nem? Hogy igen. Kezdjen el másképp gondolkozni.
Igen, és ez nem velünk kezdődik. Hadd mondjam el ezt, hogy milyen hihetetlen az iskola rendszer felelőssége ebben, hogy kíváncsivá tegye a tanulókat, hogy a probléma megoldást ne probléma megoldásként, hanem kihívások megoldásaként adja meg. Át, élesse meg velük, és itt is hadd mondjak el egy történetet a kihívás szó kapcsán, ami azt gondolom, hogy 1995 óta meghatározza az én tréneri munkámat. Az amerikai segítség az azt is nem csak pénzt jelentett, hanem időről időre különböző tudású és színvonalú professzorok és önkéntesek jöttek az alapítványhoz. Volt, aki nagyon-nagyon sokat használt, mások kevésbé. Ez mind a kulcsszó az adaptáció, hogy mennyire érzi itthon magát, mennyire kapcsolódik be. És jött hozzánk egy nő, egy nagyon-nagyon pici amerikai településről, 43 éves volt, és bevallotta, hogy fogalma nincs, hogy hova érkezett. És megkérdeztem tőle, hogy honnan vette a bátorságot, hogy elindul egy vadidegen országba, egy vadidegen városba, és ő erre azt válaszolta, hogy 43 éves vagyok, felnőttek a gyerekeim, a férjemmel nem nagyon tudunk már mit mondani egymásnak, kihívásra vágytam. És akkor én szétnéztem a környezetemben, és kerestem azt a magyar, 43 éves, 95-ben vagyunk, kihívásra vágyó nőt, aki ezt így ennyire magától értetődően fogalmazza meg, és levonja belőle a következtetést, hogy valamit lépnem kell, vagy el kell mennem, vagy be kell iratkoznom valamibe, vagy valahova, tehát tanulnom kell, mert abban hiszek, hogy a tanulás az tényleg csak élethosszig tartó folyamatként értelmezhető, és bármikor kezd hozzá az ember, annak sorsfordító jelentősége van. Én azóta szeretném ezt a problémákat kihívásként kezelő szemléletet elfogadtatni a környezetemben. Haladunk.
Találtál ilyen nőt?
Egyre többet találok. Uh-huh.
És hál' mit csinált Istennek? Ez a 43 éves amerikai asszony itt, azon kívül, hogy kihívásokat keresett? Tudtátok használni okosan?
Tudtuk.
És jól?
Rengeteg ötlete volt. Tehát akkoriban a szemnyitogatás is óriási dolog volt, hogy
mi van ott, fedezd fel.
A boros palackokban miért van műanyag dugó? Uh-huh. Hogy de ronda az a címke. Aha. Hogy a névjegy másik oldalára is lehet írni. Hogy a szórólap ebben az iparágban nem, de abban talán. Tehát apró, ez a know-how műfaj, amit ő megtanított nekünk, hogy milyen jelentősége van a részleteknek. Főleg a nőknél, a küllemnek, a kellemnek, a tónusnak.
Miért van nagyobb jelentősége a nőknél, mint a férfiaknál? Hiszen egy férfi által irányított vállalkozásnál is fontos, hogy hova jut el, milyen képet sugall magáról, mennyire látszik összeszedettnek, mennyire látszik sikeresnek.
Mert a társadalom akkor és azóta is sajnos jobban ért az erőből, mint az észből és az érzelmekből. Az
vagy
érvekből,
legalábbis azt hiszi.
Vagy legalábbis azt hiszi. Vagy a kelleténél jobban elfogadja. Mert fél az erőtől, és a félelmet összetéveszti. Hát ez a sokat emlegetett tanult reménytelenség, és akkor ebből csak ezek a buta elfogadások következnek, de ez is változik.
A tanult reménytelenség azt jelenti, ugye, hogy generációkon keresztül a reménytelenséget tanulják meg sokan, vagy a kilátástalanságot, erre gondolsz?
Igen. Uh-huh. Igen, és hogy ezen nem is lehet változtatni. Ezért mondom folyton, hogy hidd el, hogy a sorsodat a kezedbe veheted, hogy rajtad is múlik. Ne hidd el, hogy tehetetlen vagy, holott ez sugallja minden.
Itt folytatjuk mindjárt Soltész Anikóval.